Én egyszer volt egy ilyen kellemetlen élményem, hogy lépek be a Meki ajtaján, és abban a pillanatban, hogy hozzám szólt a néni, ha már a séfek is ide járnak, ó, süllyedtem el, bakker, nem tudok már bemenni egy jó helyre. Én a mai napig is imádok rendelni ilyen gyorsítani kajákat, persze nem én veszem át a futártól, hanem mindig küldöm Évit a feleségemet, vagy a gyerekeket, hogy vegyétek pár, hát én nem megyek kimenni, mert ha kimegyek, akkor há, séf úr, jaj, de jó, hogy maga rendel, tök jó, a legfrissebb alapanyagot raktuk össze a dobozba, jó étvágyat kívánok, és akkor mondtam, hogy köszönöm szépen, és akkor én filen farkan behúzom, és megyek be az ajtónak is, kis Mekimmel.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, a műsorvezető társam Jankovics Márton.
Sziasztok!
És a mai vendégünk pedig Sárközi Ákos séf, a Borkonyha és a Textúra éttermekből.
Séfje, vezetője.
Igen, és hát és még sok minden másonnan is ismerős lehet a tévénézőknek, újságolvasóknak és médiafogyasztóknak. És hát ez az első adás, amit itt közel egy év után újra itt a helyszínen a stúdióban veszünk fel személyesen, és hát a kérdés is ehhez kapcsolódik, hogy szintén hosszabb szünet után működhetnek újra az éttermek is Magyarországon. Mi a helyzet most pontosan ti nálatok a ti éttermeitekben?
Hát első körben sziasztok, köszönöm a meghívást. Igen, az elmúlt egy másfél év, simán mondanék másfél évet is akár, azért minden vendéglátósnak és minden kereskedelemben dolgozó embernek azért egy nagyon kemény időszak volt. Én nagyon nehezen tültem a semmittevést. Én nem tudtam otthon lenni, én teljesen nem is az a padlón voltam, hanem a munka szempontjából nagyon hiányzott nekem az egész légkör, az, hogy az étteremben lehessük, az, hogy az emberek bent tudjanak nyugodtan dolgozni, mindenkinek legyen rendes fizetés, ez a része nagyon rossz volt. Nem lehetett alkotni. A másik oldal viszont szerintem pozitív, hogy a család szempontjából sokkal erősebb lett a családi összetartás. Nagyon jó volt lenni a gyerekekkel, nagyon jó volt tanulni a gyerekekkel, és napi szinten otthon lenni. Ez a része pedig ez egy fantasztikus dolog. Szóval ilyen szempontból egyik szemem sír, a másik viszont nevet.
És az étterem az sír vagy nevet?
Hát az az igazság, hogy azért a másfél év alatt nagyon sok mindent meg kellett tanulni. Az az igazság, hogy nagyon sok vendéglátós, és köztem mi is, hát meg kellett tanulni, hogy hogy is kell kezelni egy ilyen válsághelyzetet. Mi van akkor, hogyha hirtelen be kell zárni az étteremet, és nincsenek vendégek. És azt szoktam mondani, hogy hát sajnos nincs egy ilyen hatalmas kódex, amit kinyitok, és odalapozok, hogy válság vagy Covid, és akkor mit kell tenni maga a bezárás alatt, és mit kell majd tenni, amikor újra nyithatunk, hogy minden szuper legyen. Az az igazság, hogy igen, mi is elkezdtünk mindennel próbálkozni, hogy hogy tudunk talpon maradni, hisz két éttermet üzemeltetünk, hisz 50-60 ember, illetve család megélhetésért felelünk, azért egyfajta felelősség vezetőnek lenni, és főleg étteremben. És én azt gondolom, hogy minden lépést megtettünk. Elkezdtünk házhoz szállítani, pedig egyáltalán nem az első gondolat mindenki életében, hogy mondjuk a Borkonyából vagy a Textúrából ételt rendeljen. Én magam sem rendelnék első körben, inkább pizza vagy valami gyors étel sokkal gyorsabban bejön, és akkor elkezdtük. Utána kitaláltuk, hogy különböző eseményeket szerveztünk az étterem életébe, értem ez alatt, hogy tálaljuk, mint egy séf. És akkor elkezdtük egy kis csomagokat összeállítani, amit elküldtünk vendégeknek, vagy meg lehetett vásárolni, és egy kis videóval én bemutattam, hogy is lehezte igazán profi a saját konyhába. Szóval ilyenekkel próbáltuk egy kicsit felrendíteni az étterem életét.
Tehát akkor valamennyire a krízis előcsalja a kreativitást is. Ez gondolom nem elég még önmagában, amíg tartott a válság ahhoz, hogy ez visszatérhessen a profitabilitás útjára.
Hát egyértelmű, ez nem arról szól, hogy profitot termelő étterem. Mi is pontosan tudtuk, hogy ebből mi nem fogunk meggazdagodni, sőt, mi több, nem fogunk se nyereséget, nem fogunk nullára sem kijönni, hanem ez arról szól legfőképpen, hogy már készültünk fejben, hogy egyszer csak vége lesz ennek a hülyeségnek, már bocsánat, hogy ezt mondom, de szerintem mindenki így élte
igen,
meg.
Nyugodtan.
És azt gondoltunk, hogy mindenféleképpen rivaldafénybe kell lennünk. Az, hogy nem tűntünk el, egyfajta bizalmat akartunk a vendégeink felé sugározni, hogy mi leszünk, vagyunk, nem adtuk föl, azon dolgozunk, hogy maradhassunk, gyertek majd nyugodtan bármikor majd az étterembe, hogyha lehet, és erről szólt ez az egész történet. És igen, jól mondtad ezt a kreatív ötletet, mert azt gondolom, hogy nagyon sokan elkezdtek agyalni akár nem tudom, shape szinten, vezetői szinten, tulajdonosi szinten, hogy vajon mi lesz majd az a kiskapu, amivel túl lehet élni ezt, mint anyagilag legfőképpen, ezt a válsághelyzetet.
És hát most viszont már ott tartunk, hogy április végén ugye megnyitottak a teraszok, illetve azóta a védettségi igazolvány ellenében már a belső tereket is lehet látogatni. Mi a helyzet a borkonyával, illetve a textúrával?
Nagyon jó volt megélni azt a hírt, hogy végre nyithatunk, és igen, első körben teraszokkal tudtunk nyitni, de az is nagyon jó volt, hogy már láttuk azt, hogy végre valami kis megmozdulás van, kinyithatjuk a teraszt, elkezdtük mi is rögtön szervezni, de hát ott persze volt egyfajta ilyen kis, nem is az, hogy megállás, de ebben a pillanatban elkezdtünk gondolkodni, hogy úristen, most hirtelen, mondjuk budapesti szinten, nem tudom, több ezer étterem elkezd nyitni, akinek van terasza, ezáltal a teraszos cégeket le fogják terhelni, hogy úristen, most azonnal építs fel a teraszunkat, mert nem olyan sok cég foglalkozik ezzel Budapesten, de hát hál' Istennek meg tudtuk szervezni, és kinyitottuk így az éttermet. És akkor elkezdünk gondolkodni, hogy azért a Sas utcában, ahol a két étterem van szinte, hát a 3-as és a 6-os számban egymás mellett vagyunk, hogy mi legyen. És akkor arra jutottuk, hogy a textúra éttermet teljes mértékben megnyitottuk, a Borkonyhában viszont a csillagos étteremként egyfajta performance-ot akartunk bemutatni, hogy most nem nyitjuk ki étteremként, hanem olyat csináljunk, amit még egyik senki, akár a világon sem, mert nem láttuk legalábbis, hogy egy étterem átalakul desszertműhelyé, és így a Borkonyha csak is kizárólag a desszerteket fog árulni egy ilyen nyári időszakra, és mi ezt kezdtük most el, és ezzel operálunk, úgymond.
De hogy ezt a nyárra őrzitek meg, mert ezt láttam, hogy elkezdtétek, de hogy vagy ezzel hosszabb távú terve?
Nem, az igazság, hogy pont azért akartuk, hogy azért Borkonyha egy 10 évre visszanyúló étterem. Azt gondolom, nagyon sikeres volt minden magyar, mint pedig a nemzetközi szintéren. És azt gondoltuk, hogy egyfajta performance, mutassunk egy utat, hogy merjük meglépni, hogy egy Michelin csillagos étterem mer desszertműhelyeké alakulni úgy, hogy nem arról szól megint csak, hogy profitáljunk, hanem mutassunk egy másfajta dolgot, hogy igen, mi a krízis helyzet után mi egyfajta, nem tudom, egy kreatív ötlettel jövünk elő, egyfajta plusz motiváció akár a másik éttermekben, igenis merjünk esetleg nagyon támadni, és ezért hoztuk meg ezt a döntést, hogy mi lenne, ha a nyáron desszertműhelyként üzemelne a Borkonyha, de hát csak augusztus végéig szeretnénk ezt csinálni, és utána vissza szeretnénk térni az éttermi világba.
Körülbelül egy évvel ezelőtt, mikor már ugye beütött a koronavírus járvány bőven, meg zárva volt már a Borkonyha, meg a textúra is, beszéltél arról, hogy milyenek a kilátások, meg miben reménykedtek akkor, és mikor akkor rákérdeztek nálad, azt mondtad, hogy körülbelül, tehát az majd nehézséget okozhat, hogy 70-80%-a legalábbis a Borkonyha vendégseregének békeidőben az külföldi turista volt, mert ők előre terveznek, persze, és lefoglalják időben a helyeket. Azt mennyire látjátok, vagy mennyire tudjátok megmondani, hogy a magyar közönség ezt mennyire dinamikusan tudja kipótolni ezt a keletkező űrt, ami azért lassabban fog visszatérni a nemzetközi turizmus?
Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy az étterem világába, hogy a textúr és a Borkonyha étterem, mint mind a kettőt én vezetem. Pici dilemma volt bennünk. Legfőképpen azért, mert hogy a Borkonyha, mondtam, 10 éves. Az ott fölépítettünk valamit. Volt egy ismertség Magyarországon, volt egy ismertség külföldön. És igen, a külföldi vendég sokkal hamarabb tervez, és sokkal hamarabb foglal. Ezáltal a magyar közönség sajnálatos módon kiszorult az étteremből. Mert én magam is olyan vagyok, hogy elmegyek egy étterembe, nem biztos, hogy 2 hónappal korábban tudni fogom, hogy mit fogok csinálni, nem tudom, szombat este vagy pénteken, teljesen mindegy. Így ők lassabban foglaltak. És ebből kiindulva nyitottuk mi a textúra éttermet 2 évvel ezelőtt, mondván, hogy szeretnénk a magyar közösségnek a Borkonyha életérzést újra visszaadni egy másfajta köntösben. Így született meg a textúra étterem, és akkor szépen ilyen kistestvérként a Borkonyha mellett működött. A Covidnak volt számunkra egy, mondjuk azt, hogy pozitív hozadéka, hogy nagyobb rendet tudtunk felépíteni a textúra étterem kapcsán a magyar közösség számára. Ilyen szempontból ez egy szuper jó dolog, hogy be tudtuk vezetni. Igen, a Borkonyhába turisták voltak, inkább csak a, mondjuk azt, hogy a vége felé extrán 70-80%-ban akár, de én hiszek abba, hogy ha augusztustól meg fogjuk nyitni a Borkonyha éttermet is, Magyarországon van olyan réteg, aki igényli azt a fajta típusú konyhát, amit a Borkonyha kínált neki, bár én azt mondom, hogy most már a textúra és a Borkonyha nem igazán tudott, vagy nem igazán ebben az időszakban nem vált el. Nincs az, hogy a borkonyhában van egy bizonyos étel, és a textúrában egy bizonyos étel, azért én sem tudok kimenni az ajtón és másfajta stílus megmutatni. Hülyén is néznek ki, de azt gondolom, hogy lesz erre igény. És én bízok abban, hogy majd augusztus közepén, vagy akár szeptemberben, teljesen mindegy, azért vissza fognak térni akár a külföldi vendégek, vagy akár Magyarországon dolgozó, vagy élő külföldiek is ellátogatnak, meg azért nem szabad elfelejteni azt sem, hogy azért bízunk abba, és olyan nemzetközi guide-ok is azért újra megjelennek Magyarországon, és arra is fel kell majd készülni, hogy akkor ellátogatnak, és én azt hiszem, vagy hát gondolom, hogy azért a Michelin által neki is fontos terület Magyarország, hogy igenis mutassuk meg, hogy megyünk utazni esetleg, és nyugodtan lehet menni, hogyha be vannak oltva az emberek.
És mi az újranyitás óta a tapasztalatok a vendégkörben? Tehát főleg magyarokból tevődik össze,
igen,
vagy
igen,
itt élő külföldiek? Esetleg az, most ugye nem sokára futball Európa bajnokság lesz, tehát elvileg vannak itt külföldiek
lesznek,
is.
Lesznek, mert az első tapasztalatok és az első nap, amikor kinyitottuk a textúrát a teraszon, 4 asztal külföldi vendég volt, és ez meg is lepett minket, hogy úristen, akkor eddig ők hol voltak. De nagyon nagy számban magyarok vannak, inkább azt mondom, hogy 90%-ban a magyar közönség jön el étterembe, és ez tök szuper dolog, és ezáltal hatalmas köszönet nekik, hogy akkor ezzel is támogatják nem csak a mi éttermünket, hanem egész Budapest éttermi hálózatot úgymond, mert ezzel tudunk csak mi is talpon maradni. Én hiszek abban, hogy ez működni fog, és ezen elmes semmi gond. Igen, most az EB kapcsán biztos, hogy még erőteljesebben, mondjuk a teraszokra sokkal jobban ki fognak ülni az emberek, de hát akkor legyen tévé, vagy bármi, vagy azért ott össze kell hozni mindent.
Beszéltél arról korábban, hogy mármint most egy pár válaszoddal ezelőtt, hogy igyekeztetek Rivalda fénybe maradni az éttermeitekkel, hogy ne
persze.
Felejtsenek el.
A köztudatban igen.
A köztudatban igen. De hogy ugye van egy más típusú Rivalda fény is az életedben, ezzel a Konyafőnök című műsorral, meg egyéb műsorokban is szerepeltél. Ez mennyire, hogy mondjam, játszik egymásba, tehát ez a gasztronómia, az étteremvezetés, meg a te személyes profilépítésed és úgymond celebbé válásod. Ez mennyire hasznosul az éttermi oldalon, vagy éppen lehetnek belőle negatív következmények akár?
Az első gondolatom, hogy nem vagyok celeb. Nem is szeretnék sose celebbé válni. Én azt gondolom, hogy azért, mert képernyőn vagyok, vagy szerepel egy bizonyos műsorban, önmagamat adom, nem azért szeretnék, vagy nem azért jelentkeztem, vagy hát nem az, hogy jelentkeztem, hanem nem azért vállaltam el bármilyen fellépést, hogy én abból majd extra profitot fogok hozni. Képzeljétek el, az étterem életébe extra töltetet nem ad azt, hogy én televízióban szereplek, mert nem is szeretném, hogyha csak azért jön el valaki az étterembe, mert hogy látott a televízióban, persze egyfajta ismertség az mindenféleképpen jót tesz, nyitottabbak az emberek a gasztró iránt, ez nagyon jó dolog, és én ebben látom igazán az erőt, hogy az ilyen típusú műsorok, mint amilyen én szerepelek, egyfajta tanító jelleggel mutatja meg, hogy vannak bizonyos alapanyagok, vannak bizonyos technikák, amit lehet alkalmazni akár a hétköznapi életben, egy sima otthoni konyhában, és ezáltal az emberek bátrabban, nyitottabban mennek el étterembe, jobban fogják értékelni a séfek munkáját, elhiszik már nekik azt, amit leratnak elé, azt tiszta szívvel akarják odaadni nekik, a legjobb minőségben, és én ebben látom igazán az erőt. Azt, hogy én most napi szinten vagyok egy televíziós műsorban, ez egy szuper jó dolog. Azt, hogy én építem a saját brandemet, az egy másik dolog. Én is azt gondolom, most már 45 éves leszek lassan, nekem most már az a legfőbb feladatom, hogy tudjak egy életérzést, egyfajta életutat, egy szemléletet mutatni akár fiatalok részére, hogy van ebben a szakmában, ebben a csodás szakmában lehetőség arra, hogy az ember ki tudjon bontakozni, lehet egy fix, stabil megélhetés, de hát ez kőkemi melóval is jár egyben, azt nem lehet elvenni, és én mindig hatványozottan mondom, hogy oké, értem azt, hogy szereted ezt a munkát, de 16-18 óra után mondd azt, hogy szereted ezt a munkát heti 7 napba.
Hogy itt ebben a podcast sorozatban is többször előkerült már az, hogy vendégek beszéltek arról, hogy Magyarországon kevésbé van benne tehát kevésbé tartozik hozzá a mindennapokhoz az étterembejárás, kevésbé tartozik. Mit gondolsz, hogy ezen most tekintsük el egy kicsit a Covid-tól, de hogy az elmúlt években te láttál ebben változást? Hogy...
Jaj, nagyon sokat. Annyira jó érzés azt látni, hogy az emberek nyitottak, és most már jó, persze ez anyagi vonzat, hogy az ember el tudja menni egy étterembe, de ugyanakkor meg mégsem, mert hogy ha csak egy tárlevesért megyek be egy étterembe, vagy csak egy salátáért megyek be az étterembe, akkor is megvan már ez az életérzés, mint külföldön, hogy a hétköznapokban elmennek az emberek otthonról, és a család ott gyűl össze. És én azt gondolom, hogy igen, a televíziós műsor, az internet, bármilyen gasztro műsor, az előre viszi a szakmánkat, mert látják az emberek azt, hogy milyen melót és munkát pakolunk bele ebbe az egész történetbe, mennyire hiszünk azokban a technikákban, amit bemutatunk, alapanyag a kérdés. És innentől kezdve az emberek sokkal nyitottabbak most már mindenre. Ha megnézzük, hogy nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt elmentünk egy nagy bevásárlóközpontba, akár egy zöldségeshez, vagy a piacra, voltak bizonyos alapanyagok. Nem tudom, 10, most mondok valamit, egy számot. Most már 20-30 is, mert az emberek most már igényük van arra, hogy új alapanyagot hozzon be a saját konyhájába, vagy ha lát egy alapanyagot a piacon, amit fogalma nem volt, hogy mi az, de esetleg egy televíziós műsor kapcsán, internetes oldalon, te bárhol látta, már lesz egy pici kis bátorság, és ha már egy ember megveszi, akkor már szerintem megérte. A másik oldal pedig a fiatalok körében nagyon népszerű most a televíziós műsor a konyhafőnök kapcsán. Nagyon sok rajongói üzenetet, levelet és vendéget fogadunk az étterembe, aki örül annak, hogy a gyermeke nyitott, megeszi, akár egrecidőztatja a szülőket otthon, hogy anyu, ez még nem olyan szép tálalás, van 5 percet, hogy kitálalja az ételt számunkra, de hogy elindult valami, és én hiszek abba, hogy 1-2 éven belül azért az a fajta generáció, aki most akár nézi a műsorokat, vagy érdeklődik a gasztronómia iránt, az teljesen át fogja alakítani ezt a fajta szemléletet, hogy elmenjünk étterembe.
Tehát akkor ennek van a szórakoztatáson túl edukatív értéke.
Nagyon is erőteljesen, igen.
És az a része mennyire valós szerinted, hogy mondjuk arról egy ilyen, ugye a címe is konyhafőnök, mennyire kap valós képet egy néző, hogy mi történik egy étterem konyhájában, hogy viselkedik egy séf, tehát hogy ezek mennyire ilyen szerepek, vagy mennyire így történik az, amikor nincs ott kamera?
Én azt gondolom, hogy az emberek azért a konyhavilágát úgy képzelik el, mint egy kiképző központot. És van is valami igazság alapja, mert azért voltak olyan konyhák, meg van lehet is hallani, amikor tényleg egy ilyen extra diktatórikus rendszerben áll egy séf, és mindenki alatta van, ők a kis kezei bábúj és mozgatja a szálakat, és így van fölépítve. Igen, vannak ilyen típusú konyhák is. Én azt gondolom, hogy a konyhafőnök műsor kapcsán az emberek látnak egyfajta látásmódot, tudnak picit beletekinteni ebbe az egész műsorba. Értem ez alatt, hogy mindenki, minden vezetőnek van egyfajta személyisége. Mindenkinek van egy látásmódja, hogy ő hogy képzelni el a saját szerepét mondjuk egy konyha élén. Így ez inkább személy és személyi függő. Lehet látni olyan konyhafőnök esélyes vagy szereplőt, aki tényleg mindenkit széttép, és úgy akar irányítani, és van, aki nagyon kedvesként próbálja irányítani. Mindeniknek van pozitív és negatív része, én azt gondolom. Én magam műsorban szeretném azt mutatni mindenki felé, hogy én abban a konyhában hiszek, amikor mindent meg lehet beszélni. Persze kell egyfajta vezető, de csapat. Itt a legfontosabb szó a csapat. Nem a séfről szól egy étterem, hanem a csapatról szól, és ez az utolsó, így az elbe, mosogató, tanuló, és mindenki nagyon fontos ebben a történetben. Ha valamelyik dolog hiányzik, akkor hiába van ott egy jó séf, ha nincs mellett egy csapat. Hiába van egy jó csapat, ha nincs mellett egy jó séf, és akkor még nem beszéltem a legfontosabb részről, az étteremvezetés, illetve a felszolgáló szerepe ennek az egésznek, mert én hiába főzött nagyon jól, ha bunkó a felszolgáló, vagy hiába szar az étel, bocsánat, ezt mondom, de mondjuk tök cuki a felszolgáló. Együtt nem fog működni.
És egyébként csak ahogy most ezt mondtad, eszembe jutott, most olvasom éppen a Bojár Gábornak a könyvét, aki ugye a Graphisoft nevű ilyen nagyon sikeres szoftver cég főnöke régóta, és erről ír, nyilván nagyon más egy konyha, meg egy szoftvercég, de hogy a főnökség szempontjából nagyon-nagyon tanulságos dolgokat ír. Például arról is ír be a könyvében, hogy az egyik legnagyobb kihívás az, ahogy egy főnök alatt egyre növekszik a csapat mondjuk, meg a felelősség mértéke is egyre növekszik, és hogy meg kell tanulnia azt, hogy kiadni a kezéből a felelősséget, és delegálni a felelősséget, és neki is személyesen ez volt egy nagyon nehéz pont. És hogy a te életedben ez, vagy a te pályádon ez hogy működött?
Hú, annyira rossz volt megélni, amikor az ember azt érzi, hogy extra vezetőké kezdesz válni, és vannak alattad törekvő fiatalok, akinek át kell adni a tudást, át kell adni a lehetőséget, hogy ő megmutassa saját magát. Igen, nekem is nagyon nehezen tudtam ezt kijönni a kezemből, mindig azt hittem, hogy majd én majd bemutatom, hogy kell ezt jól csinálni, de nem akkor leszek egy jó vezető, ha mindent nekem kell csinálni, hanem jól tudom szervezni a munkát, meg tudom találni azokat az embereket magam mellé, akik ugyanúgy tudnak húzni, mint akár én, ugyanazt a fajta elképzeléseket látják a lelki szemük előtt. Igen, ez egy nehéz dolog, és szerintem pont akkor válik igazán valaki vezetővé, hogyha ezt meg tudja tenni, és meg tudja lépni. Nekem volt egy nagyon egyszerű kis példám erre, Puskás Csabi, ő az én, mondjuk azt, hogy a jobb kezem, most már headshape pozícióban van, azért most már ő egy magasabb pozícióba került az étterem életébe. Tanulóként kezdett nálam, és egy olyan szöveggel jött el az előző munkáin, hogy te nem vagy jó semmire, te egy nagyon rossz ember vagy, és így kaptam meg. És így kezdtünk el közösen dolgozni, és nekem nagyon-nagyon pozitívan jött ki, hogy most már el akarják tőlem csábítani, mert annyira jó emberré vált, mert a személyiség is olyan. És vele történt meg egyszer, hogy én szabadnapos voltam, és az első este, amikor ő benn volt egyedül, akkor ő, tiéd a konyha, te vezeted, én nem szólok bele, szímszó, persze, mindent megbeszéltünk előtte, de kaptam egy telefont, hogy egy fontos vendég érkezik, legyek ott. És én bementem. És azt mai napig nem felejtem el azokat a szemeket, amikor rám nézett, és nem kellett semmit mondania, csak annyi volt odaírva a szemére, hogy nem bízol bennem. És amit elsüllyedtem, és elnézést kértem tőle, hogy bejöttem, mondtam, hogy soha többet nem fog bejönni, a bármi ilyesmi van, tiéd a felelősség, és megbeszéltük, de ez nekem kellett egyfajta pofon. Ugyanakkor meg kellett az is, hogy elmenjek forgatni, mert rákényszerítettek arra, hogy kilépek ebből a közegből. Szóval ilyen szempontból
jó. Kaptál egy új típusú terepet, célt.
Igen, hogy egy kicsit. És igen, a másik dolog, én azt gondolom, hogy minden vezető egyforma. Én is voltam már vezetői tréninget tartani bankfiókba, például HR vezetőknek, hogy mi alapján építem föl én a csapatot, hogy próbálom őket motiválni. Szóval ugyanaz a kettő. Csapatban kell gondolkodni, és akkor nincsen probléma.
Uh-huh. És ugye sokat beszéltél most itt a csapatról, hogy az mennyire a kulcs az egésznek. Ezt sikerült egybetartani, kicsit a Covid-válságról visszatérve? Tehát, hogy, mert akkor ez egy kardinális kérdés, hogy
persze,
hogy
maximálisan. Mi azon dolgoztunk, hogy minden lehetőséget megadjunk a dolgozóknak, de hát az lehetetlenség kérni egy vállalkozástól, hogy azt a fajta életet, amit a vírus előtt éltünk, azt mindenki meg tudja tartani. Szóval kellett kompromisszum mind a két oldalról, igyekeztünk megtartani, és azt gondolom, hogy a 50 főből 40 főt meg tudtunk tartani, a maradék 10 pedig valamilyen szinten lemorzsolódik, és nem is azért, mert mi elküldjük, hanem egyszerűen azt a fajta lehetőséget, amit mi tudunk nyújtani, nem tudják elfogadni, és nekünk ezzel semmi baj nincsen, mert mindenkinek a saját életéért kell úgymond felelősséget vállalnia, valakinek albéletet kellett fizetnie, valakinek segíteni kellett a szülőket, és ezt ő nem jött ki, akkor ő kénytelen volt váltani. Az is igaz, hogy nagyon sokan elhagyták a szakmát is, pont azért, mert hogy úristen, most ebben a szituációban mit csináljak, ha én ehhez értek, inkább elmegyek futárnak, rakodónak, teljesen mindegy, csak hogy legyen nekem fixen megélhetésem.
Annak idején a textúra, ugye a te második éttermed, az többek között azzal a célkitűzéssel is indul egy kicsit, tehát hogy a magyar vendégeknek is közelebb hozni akár a fine diningot, akár ezt az éttermi
egy kicsit kultúrát. Igen.
Ezt akartam kérdezni, hogy ez mennyire sikerült szerinted, illetve hogy milyen további célok vannak még.
Az igazság, hogy amikor a borkonyhába visszakapcsolódok egy kicsit, mert azért fontos eleme a textúra életében. Amikor a borkonyha megszületett 10 évvel ezelőtt, akkor a koncepció annyi volt az elején, hogy egy mindenki számára érthető, egyszerű francia bistró konyhát szeretném mutatni. És ebből lett egy emelkedettebb, mondjuk azt, hogy fine dining típusú bistró kialakulóba, amit nagyon kedveltek a magyar közönség, és nagyon sok mindent játszottunk, rengeteg sok olyan alapanyagot hoztunk be, amit esetleg éttermében nem lehetett, értem ez akár a belsőségek használata, a csontos hús, bármi, valami történt mindig az asztalnál. És akkor szépen lassan fejlődött az étterem, majd jött a nemzetközi siker, és ahogy mondtam, a külföldi vendégek hamarabb terveztek, kicsit kiszorultak a magyar közönség. De mi megtartottuk azt a fajta világot, amit mi képviseltünk. És ebbe jött most a textúra bele, és olyan szempontból, hogy szeretnénk azt a fajta világot visszahozni a textúrával, amit annó a borkonyhával elkezdtünk. Hogy mindenki számára érthető legyen, nagyon sok olyan alapanyagot hozunk be, ami magyar vonatkozású, és a belsőségek szeretete, hogy egy kicsit másfajta köntösen mutassuk meg az alapanyagokat, és ilyen szempontból igen, a textúra, meg a textúra játékosság, az a napi szinten megjelenik a tányéron, és ez megint csak egy ilyen célkitűzés. Ugyanakkor meg én azt gondolom, hogy a két ételőnek külön kell megállni a kis lábát a gasztropiacon, és hál' Istennek ilyen szempontból a Covid ez jót tett neki, mert hogy akkor mondtam, hogy a textúrának a magyar közösség életében szerintem erősebb a brendje, mint a borkonyha, ez tök jó. Azt, hogy a jövőben mit fogunk majd csinálni, én azt gondolom, ugyanezen a szinten fogunk tartani mind a két étteremmel, én hiszek abba, és nagyon bízom abba, hogy értékelni fogja a nemzetközi guide, akár a textúra étterem munkásságát, akár lehetne ott is egy csillag, de nem ez a cél, de hát miért ne, tök jó lenne, én örülnék neki nagyon. Ugyanakkor meg, ahogy mondtam, hogy most performanceként, desszertműhelyként működik a borkonyha, nekünk ez tök jó tanuló pénz abból a szempontból, hogy bele lesnünk egy picit a cukrászdák világába, és az sem kizárt, hogy ez, mivel annyira sikeresen tud működni, és annyira pozitív visszajelzéseket kapunk a vendégektől, hogy akár lehet, hogy még egy kis cukrászdát is nyitunk. Ez már legyen a jövő zenéje, de én hiszek abban, hogy akár még ebben is van jó kis lehetőség.
És olvastam olyat, hogy elkezdtetek azzal is kísérletezni, most ezt nem tudom, hogy a Covid alatt, vagy után, vagy előtt már, hogy így nem csak ahogy a tévébe elmész, és akkor ott edukálod a közönséget, hanem hogy megnyitjátok valamennyire a konyhát az éttermekben is a vendégek számára, meg kicsit ilyen interaktívabbá teszitek ezt az egész kapcsolatot a szakmai stáb, vagy magatok és a vendégek között. Ez mikor indult, vagy pontosan milyen formában zajlik?
Ha már arról beszélgetünk, hogy mennyire kreatív az ember, akkor a kreativitás a Covid alatt jött elő nálunk is ilyen szempontból egy kicsit, lehet, hogy rá voltunk kényszerítve, de tök jó jött ki. Hogy igen, mi elkezdtünk egy olyan fajta, nem is tudom, hogy fogalmazzam, oktató vagy akár támogató jelleggel ilyen vouchereket árulni a vendégeknek, ami arról szól, hogy háromféle voucherünk van, hogy van egy hétfogásos degustációs menü, amit elfogyaszt a vendég, és ő határozza meg, hogy utána bejön a konyhára, és tanul velünk egy kicsit, és főz velünk, és akkor meghatároztuk, hogy van mondjuk hús, köret, nem tudom, mártásoppája, akkor van olyan, hogy esetleg csak hogy picit ott lehessen velünk egy-két órán a konyhába, tálalhasson, lássa azt, hogy milyen a konyha menete, illetve van egy cukrász vonal, amikor a cukrászatot is kicsit meg tudja nézni, és utána egy egyeztetett napon bejön a konyhára. És akkor van még egy, az pedig az én személyemhez kötött élmény, vacsora, ami megint csak egy hétfogásos menüsort tartalmaz, viszont ide mindig belevarázsolok valami kis egyéb olyan dolgokat, amit csak az asztalra adom. Értem ez alatt valami kis... Kezdem máshonnan. Mindig azt szoktam mondani, amikor kimegyek egy ilyen élmény vacsorához, hogy jó estét kívánok, semmi más nem kérek a mai napon önöktől, csak hogy bízzanak bennem, legyenek játékosak, élvezzék a humort, és kreatívan szemléljék a tányérokat. Mert mindig belevarázsolok valami olyan kis játékosságot az egész menüsorban, amit máshol nem kap meg. Vagy beviszem a konyhára őket, és a konyhán fogyasszák el az egyik fogást. Megterítek a tűzhely mellett, és ott teszik meg. Vagy kiviszek egy lábost, és abból kell megenniük az ételt. Most csak egy olyan példákat mondok, amit majd a későbben nem fogok elzsütni, de hogy ilyenek is voltak. Már amikor egy lábosba egy gyönyörű szépen megtalált ételt vittem ki egy hatalmas fakadállal, és akkor a vendég lehőkölt, hogy ki ez a hülye, mit akarok én most nem tudom, kifizetem a menüsort, egy fine dining helyen vagyok, vigye innen a lábos, de amit leemeli a fedőt, már egy másfajta világot képvisel, ami benne van étel, és ilyenekkel én azt gondolom, hogy lehet játszani, és ez nagyon szeretik a vendégek, és nagyon sok ilyen élményvacsorákat csinálunk, és ez tök jó dolog. Egyszer volt egy híres magyar rádiós, hallgattam a rádió műsorát, és elkezdte mondjuk azt, hogy becsmérelni a gyors ételmi ételeket, hogy az milyen szar, és nem jó, és este nálunk vacsorázott a feleségével, tök véletlen volt, hogy hallgattam. Hát és akkor nem volt kérdés, hogy rögtön kiküldtem a tanulókat a gyors értelembe, és hozták nekem az ételeket, és én azokat szolgáltam föl neki ilyen fájdani stílusba.
És mit szólt hozzá?
Imádta, nagyon röhögött, persze nem kellett értem fizetni, de azért szóval értette a poént, hogy egy hatalmas nagy kosarat megkapott tele jó kis földi jóval.
Te amúgy van, hogy beugrasz egy McKis burgerre, és...
Persze. Nem is lennék ember, hogyha nem. Én egyszer volt egy ilyen kellemetlen élményem, hogy lépek be a McKi ajtaján, és abban a pillanatban, hogy hozzám szóltam, hogy ha már a séfek is ide járnak, ó, ez süllyedtem el, bakker, nem tudok már bemenni egy olyan helyre. Én a mai napig is imádok rendelni ilyen gyorsítemi kajákat, persze nem én veszem át a futártól, hanem mindig küldöm Évit a feleségemet, vagy a gyerekeket, hogy vegyétek bár, nem megyek kimenni, mert ha kimegyek, akkor há, séf úr, jaj, de jó, hogy maga rendel, tök jó, a legfrissebb alapanyagot raktuk össze a dobozba, jó étvágyat kívánok, és akkor mondtam, hogy köszönöm szépen, és akkor én filen farkan behúzom, és megyek be az ajtónak is, kis meghimmel.
Igen, ez felelősség. Ezzel a részével amúgy a hírnévnek mit kezdesz, vagy ezt pozitívan éled meg? Meg tudod élni mindig pozitívan, vagy van negatív része, amikor felismernek bárhova mész mondjuk itt Budapesten?
Az az igazság, hogy igen, amíg az ember ezt nem szembesül, akkor nem tudja ezt feldolgozni, és nem tudja elhinni, hogy ez mekkora őrületet tud járni. Nem tudok elmenni sehova, hogy nem ismerjenek föl. Ha valaki nem ismer, az is felismer, mert oda jön, hogy akkor... Most mondjuk egy egyszerű példát. A telepének folyamán kutyaiskolában voltunk kis kutyusunkkal, és meglátott az oktató, és nézett, hogy magát láttam már. Biztos volt valamelyik órámon. Szóval, hogyha nem is tudnak hova tenni, akkor is ismer valaki. Igen, nehéz ezt feldolgozni, és nagyon nehéz úgy család életet élni, hogy mindenki felismer. Én vállaltam ezt, a család nem. Ők csak belecsöppentek ebbe a dologba, neki szerintem sokkal nehezebb az, hogy oda jön valaki, egy rajongó, egy fotót kér, egy aláírás kér, bármit kér, nekik ezt kell, hogy kell tudniuk jól tolerálni. Igen, van olyan része, amikor ez fárasztó tud lenni, de hát ez van. Most ezzel nem tudok mit kezdeni. Mindenféleképpen pozitív, amikor az emberek így felismernek és intenek, de egyfajta felelősség is, igen, amikor az ember nem mehetek el akárhogyan, vagy persze elmehetnék, de mégis az emberben van egyfajta tartás, hogy akkor igenis én nem tehetem meg, én ezt nem tehetem, vagy azt nem csinálhatom, de miért ne csinálhatnám attól, még ugyanaz az ember vagyok, mint bárki más. Én nem vagyok jobb senkinél sem. Én vagyok valamilyen, akit megismertek, és én abban hiszek, hogy önazonos szeretnék lenni, hogy ugyanazt lássanak az utcán, a munkahelyemen, meg a televízióban, hogy én nem fogok szerepeket játszani.
És akkor ez azt is jelenti, hogy ha bemész egy étterembe, akkor általában kitüntetett kiszolgálásban is van részed itthon?
Igen, ez a dilemma, hogy nekem el kell dönteni, mit akarok. Hogyha elmegyek egy étterembe, és jó étterembe akarok elmenni, akkor vállalnom kell, hogy ismerek mindenkit. Ismerem a séfet, a vezetőt, bárki. Ezáltal a feleségemmel nem tudok eltudni a vacsorát, mert biztos ki fog jönni hozzánk valaki, és ott lesz mellettünk. Vagy családdal akarok lenni, a kedvesemmel akarok lenni, akkor nem biztos, hogy egy olyan helyre fogok elmenni, ahol mindenki ismer, mondjuk a szakmámban baráti viszonyban, viszont akkor kockáztatom, hogy nem biztos, hogy olyan lesz az étel. Szóval ilyen dilemma, ilyen szempontból, hogy mikor megyek el étterembe, de én a világ legjobb vendége vagyok, szerintem. Nem vágok föl, tök jó fej vagyok mindenkivel, nem szoktam semmit kritizálni, effektív minden evő vagyok, nincsenek problémáim, hál' Istennek. Én jól tudom érezni magam egy kevésbé, nem tudom, fancy helyen is a párommal, hogyha az minden oké.
Tehát akkor kikapcsol a séf meg a konyha főnök, amikor leülsz egy...
Nem is szeretem azt. Bár egyszer volt egy negatív élményem, de az is csak azt mondom, hogy arról szól, hogy nem akartam itt én fölvágni. Elmentünk a családdal egy étterembe, és egy bogarat találtam a tányéron. Egy csótányt. Képzeljétek el. És csak én láttam, senki nem látta. És én az asztalon sem mondtam meg, se a Évinek, se a gyerekeknek, hanem felálltam, és odavittem az étterem vezetőnek, hogy ez is ez a helyzet. De csöndbe nem kezdtem el kiabálni, ott voltak mellettem mások, hanem figyeltek oda, ez is ez történt. És akkor pont. És abban a pillanatban annyira rosszul kezelte le az étterem, hogy én éreztem magam szarul, hogy miért szóltam. Uh-huh. Halál komolyan mondom, mert hogy nem az, hogy ki kell fizetnem minden, de olyan semmilyen volt, olyan kicsit olyan lekezelő lett hirtelen, olyan arrogáns, mint hogyha én raktam volna azt a hülye bogarat bele az ételbe, pedig ott volt benne. És nem az volt, hogy beledöglött, hanem élt még.
Vagy mintha igen, mintha ez a finnyáskodás kategória igen, lenne, hogy
persze. Ne a hülye séf már itt a hozzá bogarait címmel.
Igen.
És egyébként így te látsz most, ugye sokan mondták, talán te is mondtad az elmúlt egy évben, hogy lesz egy óhatatlan és egy átrendeződés, ami elsősorban azokat az éttermeket fogja sújtani, akik döntően külföldi vendégkörből élnek. ugyanakkor meg tapasztalható az, hogy továbbra is az elmúlt hónapokban is nyitottak meg új helyek, vendéglátó helyek, Budapesten is, vidéken is láttam ilyeneket. Látsz-e bármi, vagy ezeknél te látsz-e bármi rendszert? Vagy...
Persze, hát mindenki, aki a vendéglátásba adta a fejét, és azt mondja, hogy ez az élete, az valamilyen szinten tapsolt is. Igenis, tűnjenek el azok az éttermek, akik lehúzásról mennek, akik egy év alatt meg akarnak gazdagodni, akik nem arról szól az étterem, mert kizsákmányolják a dolgozókat, éjnappal dolgozott, nem kapnak annyi pénzt, nincsenek bejelentve. Igen, azok tűnjenek el a súlyesztőbe, és csak azok maradjanak meg, akik tisztességesen akarnak hosszú távon üzletet látni a vendéglátásban. Én azt gondolom, hogy igen, biztos, hogy sok olyan étterem is bezárt, de nem sajnálom. És ugyanakkor meg mégis egy jófajta piacirés lesz, mert az emberek az elmúlt egy-másfél év bezártság után vágynak arra, hogy egy kicsit kimozduljanak. És lehet, hogy pont ez kellett ahhoz, hogy elinduljon egyfajta étterembejárás kultúra, lehet, hogy az emberek sokkal jobban elkezdtek otthon is főzni, ezáltal ők is nyitottabbak megint csak az új dolgokra. Igen, most szerintem a legnagyobb nyertese talán a vidék lesz majd ennek az egésznek, főleg ezen a nyáron, hisz nincsenek turisták, a budapesti lakosok is lemennek, én magam is elutazom Balaton, Belencétől, teljesen mindegy, az ország minden pontjára, hogy elmenjek, egy kicsit pihenni, és ott a tavalyi nyár is nagyon jó volt, idei nyár is nagyon jó lesz, és ott nyíltak is éttermek. Nekem az a semmilyen nincsen, hogyha a vidék étterem, nem tudom, kultúra még erőteljesebben előjön majd, és minőségi éttermek lesznek, mert miért van az, hogy mindig Budapesten van minden, nem a Budapest a Magyarország közepe. Persze sok minden összpontosul ott, de azért nagy részt azért vidéken élnek az emberek.
Említetted még a beszélgetésünk elején azt, hogy ennek az egy évnek, az elmúlt egy évnek az egyik pozitívuma, hogy többet tudtál a gyerekeiddel, meg itt családdal tölteni, és ez milyen jó volt. Meg ugye említetted azt is, hogy azért ez egy kemény szakma, a vendéglátás, 16-18 órák. És hogy így az utóbbi években is azért időnként így nem csak a szűkebb szakmai közegben, hanem így a nagy közönség számára is ugye ezek a népszerű gasztró műsorvezetők révén talán leginkább az Anthony Bourdain halál akkor is tematizálódott ez a dolog, hogy ebbe a kiégés, meg mindenféle mentális belebetegedés veszélye is benne van ebben a szakmában. Te ezt hogy látod, hogy ez mennyire küszöbölhetőek ki ennek a veszélye, akár egy jó csapattal, vagy ilyesmi odafigyeléssel, vagy van-e ilyen típusú, hogy mondjam, ilyen odafigyelés, vagy tényleg ilyen kezelése ennek, hogy így ne csak a szakmai munka legyen elvégezve, hanem mindenki jól tudja magát érezni az éttermen kívül is.
Én azt gondolom, hogy nagyon személyfüggő, hogy ki hogy tudja kezelni mondjuk a saját helyzetet és bizonyos életszituációkat. Nagyon sajnálatos, hogy egy ilyen séf feladta az életét és elment tőlünk. Igen, azért egy vezetőnek észre kell vennie azokat a jeleket, amikor látja, hogy a dolgozóval valami probléma van. Én azt hiszem, hogy abba hiszek, hogy akkor vagy te jó vezető, hogy amellett, hogy jól tudod üzemeltetni az éttermet, gazdaságosságot tudsz tartani. Egy jó vezető, egy apa, anya, pszichológus, pszichiáter, orvos, minden, barát, barátnő, amit csak el tudsz képzelni, mert ha nem foglalkozna a beosztottakkal, nem dolgozna az alkalmazottakkal, nem figyelne rá, akkor nem tudná az ő életét. Igenis fontos, tudni kell, milyen háttér van. Mi úgy írjuk a beosztást is sok esetben, hogy figyeld, most neked mi újság van otthon. Hogyha valaki nagyon sokat volt bent, akkor igen, akkor a feleség, barát, barátnő, akkor lehet, hogy már letekeri a fejét, elmenne szórakozni. Ja, én most már nem tudom, nagyon bulizni akarok, és én nem akarok holnap fölkelni, akkor úgy írjuk a beosztást, hogy menjél szórakozni, hogy legyen én idő, hogy legyen élet az étterem falain belül is, vagy kívül is, hogy tudjon ő föltöltődni, mert azzal mi sokkal többet tudunk profitálni, mint hogyha kizsákmányolom a dolgozót, és én nappal dolgozik, mert akkor hiába van bent, nem olyan hatékony, mint hogyha a kipihent, ha szeretteivel van, ha boldog, az a legfontosabb. Igen, nálam is előtt az a fajta élet, amikor azt mondtam, hogy kicsit kiégek, és hogy nem akarok senkinek főzni, hanem el akarok menni az erdőbe egy lángosozóval, és csak a macitnak akarok sütni lángost. Nem akarok emberi beszédet hallani, nem akarok senkivel kommunikálni. Igen, ez előjön. Aki sokat dolgozik, egy picit benne van ebben a dologban, és néha el akar menni. Ilyen szempontból jó a család, ilyen szempontból, hogyha valakinek valamilyen hobbija vagy kikapcsolódása van, zene, sport, teljesen minden művészeti oldal, az tud segíteni. De hát nagyon emberfüggő, hogy ki mennyire tud kiszakadni ebből a közegből, és az ismertség ilyen szempontból tud rápakolni az emberre egyfajta feszültséget, mert lehet, hogy akár az én képe, nem tudom, torzul, mások lesznek az értékrendek, vagy más alapján, vagy sokkal jobban figyel a külső behatásokra, komment, nem tudom, megnyilvánulások, cikkek, ami neki esetleg nem esik jól. Igen, ez egy kemény világ tud lenni.
És te azt gondolod, amit gondolsz, te észreveszed, hogyha a saját csapatodban vannak valakinek ilyen nehézségei?
Én azt gondolom, hogy ha régóta dolgozok valakivel, akkor az ember már egyfajta rezgésekből, kommunikációkból, vagy akár meg se szólal az ember, már tudod, hogy valami baj van. És igen, észre kell venni. Én hiszek abban, hogy észre tudom venni ezeket a dolgokat, de azért, mert azt gondolom, hogy a csapat már csapaton belül is figyel egymásra. Ez nem arról szól, hogy csak én nekem kell figyelni, hanem mindenki, mindenkinek a barátja és ismerőse. Ezáltal, hogy jó a csapat összhang, akkor pipak ki fogják ezt szűrni, hogy kivel mi a probléma.
Említetted az előbb a hobbik között a művészetet is, és erre én mindenképp akartam erre is rákérdezni, hogy ugye a textúra éttermeteknek már a nevében is benne van az, hogy nem csak ízekről beszélünk, hanem egy látványról is, és ez neked talán nyilván minden ilyen típusú étteremben fontos, de hogy neked meg ilyen külön veszőparipád
az esztétikum. Persze.
És hogy ha ezt nem tudom pontosan, hogy neked milyen művészi ambícióid vagy voltak-e, vagy ez csak hobbi, de hogy te festesz is, ugye?
Igen,
meg fotózol is talán.
Az igazság, hogy hozzátartozik, hogy nekem nagyon nagy szerencsém van. Életem szerelme, festőművész. Ezáltal mi úgy is ismerkedtünk meg, hogy én elkezdtem hobbi szinten festeni, és ő volt az én tanárom, majd szerelembe torkollottunk, és hál' Istennek nagyon boldogan élünk. És az ő munkássága az én munkásságomat nagyon tudja inspirálni a formák, a színek kapcsán, hogy használj bizonyos technikákat, és ezt meg tudom mutatni, és ötvözni tudom a gasztróval, ez egy szuper jó dolog, és én nagyon hiszek abba, hogy igenis van létjogosultsága annak, hogy a művészetet be lehet vinni a konyha világába, ezt mint tárolásban, formában, ötletességben, és mi szoktunk ilyen kis performance-okat csinálni évvel, hogy valamilyen festmény által én hogy inspirálodok, vagy fordítva. De szoktam esetleg olyanokat is csinálni, amikor 100 főnek én festek egy ételt, amit meg lehet enni.
Láttam, ezt a Nemzeti Galériában volt egy
ilyen kiállítás. Ott is volt, igen, a Nemzeti Galériában George Bazalic művész és az én munkásságom között volt egyfajta párhuzam. És ott a párhuzamot arról szólt, hogy a művész megalkot egy képet ma, de lehet, hogy holnap után ezt a képet átfesti és újraalkotja. És itt jött a párhuzam, hogy én is, ha megalkotok egy tányért, ma tetszik, de lehet, hogy holnap után már egyáltalán nem tetszik ugyanaz a tányérom, és átalakítom, átformálom egy kicsit, és itt kezdtünk el egy kicsit játszani, és itt festettem igen egy mondjuk azt, hogy tányérra, vagy hát pontosabban egy hatalmas plexilapra egy ételt, ami mint egy absztrakt művészeti ág meg is jelent, amit megehettek a vendégek. És ezt most már én is továbbítem, és nagyon sokszor csináltam már különböző kis látványos, idézőjelben show-kat, ami arról szól, hogy igenis merjünk előtt álmodni a tányéron, és ne féljünk attól, hogy oda rakunk olyan formavilágot, amivel már a szemünket egy kicsit úgy felizgatjuk, majd aztán megkóstoljuk, és akkor az íz is egy kicsit úgy erőteljesebben tud jönni.
Ennél egyébként azon gondolkodom ilyenkor mindig, hogy mennyire számít az, mert ugye az önazonosságról, az ember önazonosságáról, hogy elmegy egy tévéműsorba, vagy ilyesmi beszéltünk, hogy ez milyen fontos, hogy egy ilyen tálalásnál az mennyire fontos, hogy én, ha ránézek, akkor lássam, hogy mi az, és ne ne álcázza magát, úgymond az étel, vagy nincsenek ilyen típusú alapelvek, hanem néha pont a meglepetés ereje az, ami működhet.
Az én életemben pont ez a fajta alapelv az nincs. Hiszek abban, hogy bizonyos alapanyagokat át kell kicsit formálni ahhoz, hogy mindenki számára érthető legyen. Egyszerű példa, bikahere, mint alapanyag. 90%-ban nőkkel etetem meg. És nem azért, mert én egy ilyen szemétláda hímsoviniszta vagyok, hanem hiszek abban, hogyha kicsit átformálom, másfajta köntösbe rakom bele azt a csúnya alapanyagot, nem mondjuk azt, hogy csúnya alapanyag, akkor ez egy tök jó alapanyagért tud válni. Ezáltal nekem nincsen semmi bajom azzal, hogyha egy picit a szememet becsapják, és más látok, mint amit érzek, szerintem ez egy tök jó játékosság lehet. De vannak olyan dolgok, amikor pont az ellenkezőt csinálom, amikor lerakom a rántott csirkét burgonyapürével, az. És nem mondjuk egy, nem tudom, egy tonhal van benne, és a burgonyapüré nem burgonyapüré, hanem nem tudom, fafülgomba, akármi. Szóval lehet elvizés játszani, de én hiszek abban, hogy lehet így egy kicsit úgy megbiccelni az embereket.
Említetted, hogy a Borkonyhely ilyen franciás bistróként indult, tehát az volt a kísérlet, illetve tudjuk, hogy te Portugáliában is dolgoztál. Van olyan konyha, most így külföldi konyhákról beszélek, ami neked komolyan hatott a te munkásságodra, vagy?
Nem. Nem. Azért nincsen, mert oké, hogy voltam kint Portugáliában, de nem akkora időt, hogy akkor magamba szívjam, és akkor onnantól kezdve portugál konyhát mutatnám meg. Én nagyon kedvelem a magyar konyhát. Szerintem sokkal sokszínűbb a magyar alapanyagok, mint akár külföldön. Persze, mi megszoktuk, hogy milyen egzotikus, hogyha onnan hozom, innen hozom. De Magyarországon nagyon sok jó alapanyag van, csak leragadtunk a piros paprika meg a pörkölt vonalon, és akkor már csak ez a magyar, egyáltalán nem. Nagyon sok olyan alapanyag van, amit akár külföldön nem is ismerik, például a fehérrépa. Legtöbb esetben mit csinálunk vele? Bele van főzve a levesbe, mindig az a fás valami benne, a gyerekek utálják, a felnőttek ugye megeszik, de a sárgarépa az jó, mert fütyülni tudok tőle, azt mindenki tömik. De a fehérrépa vagy a zeller az nagyon-nagyon-nagyon finom alapanyagokat, és ezekkel lehet játszani, vagy akár a vathúsok, a vadszányasaink. Nagyon sokan jönnek Magyarországra csak azért, hogy ezeket az alapanyagokat meg tudják kóstolni. És én azt gondolom, hogy igen, egy francia vonalként indult el a Borkonyha, de azért kőkemény magyar étterem. Magyar alapanyagokkal lehet, hogy persze játékosságként mi is hoztunk be, nem tudom, tengeri herkentjüket, halakat, nekem is egyfajta utazás volt pont azért, hogy saját tudásomat tudjam fejleszteni, meg kell nézni, ismerni kell az alapanyagokat, és ez egy nagyon jó világ. És amikor Portugáliában voltam, egy jó tanulópénz is, mert egy teljesen másfajta szemléletet láttam akkor annó, hogy hogy is lehet alapanyag és alapanyag között különbséget tenni, hogy lehet fölépíteni egy konyhát. Mondjuk azt, hogy nyugodt körülmények között, és mi a profizmus. Ilyen szempontból Portugál nagyon jó volt.
Ugye ez ilyen állandó kérdés, hogy a gasztronómiában is többek között, hogy a hagyomány, mint amikhez sokan ragaszkodnak, és ahogy ismerjük, úgy szeretjük, típusú dolog, meg az újítás izgalma között hol a és található-e valamilyen harmónia. Ezt te megtalálhatónak tartod?
Szerintem korosztályfüggő, hogy határozzuk meg, hogy hagyomány, vagy elfogadom, hogy az hagyományt egy kicsit átreformáljuk. Én abban hiszek, hogy igenis, amik le vannak fektetve alapok és hagyományok, azokat tisztelni kell, és ez egy tök jó dolog. És nagyon szeretem azokat az ételeket. De föl kell tudni dolgozni azt is, hogy most már másfajta kort élünk, másfajta technológiák vannak, amit igenis merjünk használni. És lehet, hogy azt a bizonyos receptúrát akár jobbá tudom tenni. És ha már jobbá tudom tenni azt az alapanyagot, vagy azt a receptúrát, akkor már miért nem mutassam meg? Szerintem nagyon jó példa akár arra is, hogy a magyar konyhában nagyon sok, mindig az volt a külföldieknek a véleménye, például amikor bemutattuk, hogy olyan nehéz, hogy megeszek valamit, és meg akarok halni szinten, és akkor mindenki hagyom béken egy másfél-két órára, mi megemésztem azt az ételt. Viszont, ha a mai kornak megfelelően önmagával sűrítem, kicsit visszafogottabban mutatom meg, nem teszem nehézé, vagy könnyítem az ételt, akkor igenis meg tudom mutatni, hogy a magyar konyha nem csak a pörkölt és a gulyáslevesről szól, hanem ez is jó, és meg lehet mutatni, de könnyebb változatban. És sokkal nagyobban igény lesz majd a külföldinek megkóstolni azokat az ételeket. Persze, megkóstolja majd a klasszikus, ahogy mi otthon főznénk ételeket is, de a mi szerepünk szerintem tök jó párhuzam, akár a Forma 1-ben, az űrkutatás egy kicsit. Mert a Forma 1-ben mindig van, hogy a legerősebb autók, a legjobb fejlesztések mindig ott vannak. De abból szépen lassan a hétköznapi autóba is belecsapódik egy-két dolog, használnak onnan valamit, és ugyanez van űrkutatásba is. Szépen beépítjük azokat. Erről szól maga a fine dining, illetve a csúcs gasztronómia.
Nagyon szépen köszönjük, körbe jártunk sokféle témát, és nyilván még nagyon sok minden egyebet is lehetne. Köszönjük Sárkozy Ákosnak, hogy vendégünk volt, és örülünk nagyon, hogy újra itt lehetünk személyesen a stúdióba, és immár az éttermekbe is személyesen lehet járni. Tegyétek ti is ezt.
Én is köszönöm szépen a meghívást, és tényleg mindenkit arra csábítok, vagy búzítok, hogy igenis merjünk étterembe járni, és segítsük egy kicsit a magyar gasztronómiát. Szép napot mindenkinek!